Amerikai nukleáris technológia jöhet Magyarországra, továbbra sem tudjuk, mi okozta a nagy spanyol és portugál áramszünetet. Erről is szól lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Washingtonban tárgyalt Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Andrew Pickkel, az amerikai nemzetbiztonsági tanács Európáért és Oroszországért felelős főigazgatójával. A megbeszéléseken szóba került a magyar-amerikai atomenergetikai együttműködés, pontosabban az, hogy a tengeren túli nukleáris technológia is megjelenhet Magyarországon, akár üzemanyag, akár további kiserőművek építése formájában. Ennek lehetőségéről, illetve a Műegyetemen most indult új moduláris reaktor kompetencia központról Aszódi Attila egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát, atomenergetikai szakértőt hallják.
Amerikában egy nagy atomenergiaipar működik, majdnem 100 atomerőmű blokkal, és nem csak ezeknek a működtetése, hanem az ezekhez kapcsolódó háttértevékenység is rendelkezésre áll az Amerikai Egyesült Államokban. Többek között a fűtőanyag gyártásban otthon vannak, hiszen a nemzetközi fontos szereplő, a Westinghouse, számos reaktorhoz gyárt üzemanyagot. Korábban is volt arról szó, hogy VVR reaktorokhoz adott esetben a Westinghouse gyárthatna üzemanyagot, sőt a VVR 1000 reaktorokhoz ennek a kifejlesztése és használatba vétele meg is történt. Valójában ezt a tevékenységet erősítette fel, vagy tette újra az asztalra az orosz-ukrán háború, és számos környékbeli ország, ahol a Paksihoz hasonló reaktorok működnek, számos ilyen ország kötött szerződést a Westinghouse-zal. Egyébként érdemes tudni, hogy ezeknek a VVR üzemanyagoknak a gyártása valójában nem Amerikában történik most sem, hanem európai gyárakban készül adósított urán, és Európában, Svédországban van valójában az üzemanyag gyártó üzem, ahol ezeket a VVR kazettákat összeszerelik. Tehát igazániból az egyik együttműködési lehetőség ez. Fontos érteni, hogy az oroszok nagyon jó minőségű üzemanyagot szállítottak a Paksi atomerőműhöz az elmúlt 4 évtizedben, és csomagban látják el ezt a szolgáltatást, tehát mind a magyar, mind a szlovák, cseh, bolgár atomerőművek elégedetten használják az orosz üzemanyagot, de látni kell azt, hogy további kockázatok jelentek meg az orosz üzemanyag szállításával kapcsolatban a háború miatt. Egyrészt azt láttuk, hogy Oroszország fosszilis üzemanyagok tekintetében többször fordult a szankcióhoz, tehát az egy kérdés, hogy biztosan mindig rendelkezésre fogja állni az a szándék, hogy Oroszország szállítani akar nukleáris üzemanyagot is. Másrésztről pedig be kell jönnie az országba ennek az üzemanyagnak, és itt beleszólása van a környékbeli országoknak, hiszen Magyarország nem rendelkezik tengerparttal, ezért mindenképpen egy másik országon kell keresztül jönnie, akár repülőn, akár vonaton érkezik az üzemanyag, és ennek az országnak vagy országoknak a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a beszállítás lehetséges legyen. Emiatt szerintem rettentően lényeges, hogy rendelkezzünk másik üzemanyag gyártóval, legyen ez francia, vagy éppen amerikai, az orosz mellett. Nem hiszem, hogy érdemes lenne az orosz üzemanyagot teljes egészében lecserélni, de hogy legyen olyan blokk, ami alternatív üzemanyaggal megy, és folyamatosan legyen meg az alternatív üzemanyag szállításának a lehetősége, ez szerintem alapvető ellátásbiztonsági kérdés.
És az amerikai Westinghouse ezt a folyamatosságot tudja biztosítani, hogyha holnap megkötnek egy megállapodást, persze ez nem ilyen gyors, de tegyük fel, napokon belül megkötnek egy megállapodást, akkor a Westinghouse-nak már van olyan üzemanyaga, amit akár holnap után ide szállíthatnak, be lehet tenni a Paksi atomerőmű egyik reaktorába és áramot termel?
A holnap után az túl rövid időtáv lenne, de azt tudom mondani, hogy viszonylag rövid időn belül el lehet jutni oda, hogy alternatív üzemanyag Paksra érkezhessen. Azt kell tudnia, hogy a magyar törvények azt írják elő, hogy a Paksi atomerőmű 7 éves üzemanyag készletet tartson fenn. A háború kezdetét követően komoly lépések történtek annak érdekében, hogy a törvényi minimum 2 év helyett egy kicsivel hosszabb ideig legyen meg az üzemanyag készletünk. Tehát most van lauf a Paksi 4 blokk tekintetében, de hogyha döntés születne mondjuk ilyen Westinghouse üzemanyag beszerzésére vonatkozóan, akkor itt a gyártás idejét is figyelembe kell venni, ez jó pár hónapot igényel, ugyanakkor Itt speciális engedélyezési feladatok is vannak, tehát nem napokról vagy hetekről beszélünk, hanem mondjuk éves távlatban lehet elképzelni azt, hogy ez az alternatív üzemanyag meg tudna érkezni Magyarországra, de tekintettel arra, hogy van több mint 2 évnyi üzemanyagkészletünk, az éves időtáv az megfelelő lehet itt az adminisztratív és egyéb műszaki feladatok elvégzéséhez. De nagyon lényeges, hogy minden országban, így Magyarországon is külön, engedélyeztetni kell az ilyen nukleáris üzemanyagot. Nyilván a Westinghouse-nak az üzemanyaga nem az orosz tervek szerint, és nem az orosz minőségbiztosítási rendszerben készül, hanem az ő saját terveik és saját minőségbiztosítási rendszerükben. Úgyhogy emiatt az engedélyeztetés az elkerülhetetlen az alternatív üzemanyag esetében.
Egyébként ilyen típusú üzemanyaga jelen pillanatban van a Westinghouse-nak? Úgy kell elképzelni, mintha van egy német autónk, amiben ha nem is a motor, de a karburátort vagy valamilyen alkatrészt kicserélek egy utángyártottra, de hát az ott van az interneten, megtalálom, ráklikkelek, megveszem és be tudom szerelni. Szóval ilyen azonnal beszerelhető üzemanyaga van az amerikaiaknak, vagy azon még dolgozniuk kell?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A válasz az, hogy alternatív üzemanyagot kidolgozott a WVR 440-ek számára a Westinghouse. Ezeket tesztelték, ezeket az üzemanyagkazettákat már több reaktorban, például Ukrajnában is, és a csehek, a szlovákok és a finnek is ugyanebbe az irányba haladnak, és előttünk vannak ebben a folyamatban. Tehát minden bizonnyal, amire Magyarországra tud érkezni ilyen üzemanyag, addigra már lesz üzemi tapasztalat is ilyen WVR 440 üzemanyaggal. A kompatibilitási kérdés is rettentően fontos, amit feltett. Ugye azt kell látni, hogy a nukleáris üzemanyag az nem úgy kell elképzelni, mint az autóba töltött üzemanyagot, hogy E95-ös üzemanyagot vásárolok, akár Portugáliában, akár Németországban, akár Magyarországon az ugyanaz lesz. Az atomerőmű üzemanyag nincsen így standardizálva, mint az autóknak az üzemanyaga. Speciális geometriával, speciális reaktorfizikai és anyagtudományi követelményeknek kell megfelelnie ennek az üzemanyagnak. Úgyhogy emiatt a kompatibilitás biztosítása az nagyon komoly tervező munkát igényel. De éppen az a lényeg, hogy itt nem arról van szó, hogy egy amerikai reaktor számára gyártott üzemanyagot áthoznak és betesznek ide, mert hogy ez nem lehetséges, teljesen más a geometria, mások a követelmények. Arról van szó, hogy itt a Westinghouse-nak ki kellett dolgozni azokat a terveket, amelyek által ő olyan üzemanyagot tud gyártani, ami kompatibilis a WVR 440-nekkel, kifejezetten a WVR 440-ek számára gyárt üzemanyagot, ami tehát még egyszer mondom, hogy összetételében, geometriájában teljesen eltér az amerikai reaktorok számára készített üzemanyagtól.
A hírek szerint Amerikában tárgyaltak kis vagy moduláris erőművek esetleges építéséről, vagy legalábbis felvetődött ennek a lehetősége. Mit jelent ez tulajdonképpen a kis erőművek építése? Korábban arról lehetett olvasni, hogy Oroszországnak, a Rosszatomnak pontosabban jelentős előnye van a moduláris erőművek építésében. A Westinghouse-nak, illetve az Egyesült Államoknak is ez a technológiai ugrás megvolt? Képesek lennének akár itt Közép-Európában, Magyarországon kis erőműveket építeni?
Ezeknek a kis moduláris reaktoroknak a piaca rettentően megélénkült most az elmúlt időszakban. Mintegy 80 különböző reaktortípusnak a fejlesztése zajlik különböző országokban. Az Egyesült Államokban, de Európában és Ázsiában is zajlik ilyen fejlesztés. Még egyszer mondom, hogy kb. 80 különböző típus van tervezőasztalon. Itt a definíció szerint akkor beszélünk kis moduláris reaktorról, hogyha 300 megawatt alatti elektromos teljesítményű berendezésről beszélünk, de ez nem egy olyan nagyon szigorú technológiai határ. A Rolls-Royce SMR technológiája az például 470 elektromos megawatt teljesítményű blokkokat képvisel. Az ötlet az, hogy ezek a moduláris reaktorok, ezek gyorsabban kell, hogy megépítésre kerülhessenek. Azért vannak modulokból, hogy az építkezés gyorsabb tudjon lenni, és a fő célkitűzés az lenne, hogy 2-4 év alatt egy ilyen reaktort meg lehessen építeni, üzembe lehessen helyezni, és az jelentősen tudná növelni ennek a technológiának az elterjedését, hogyha az atomerői projektek nem 10-15 évig tartanának, hanem tényleg 2-3-4 évig. Úgyhogy itt nem csak a Westinghouse, hanem további amerikai cégek is szóba kerülhetnek, és azt is érdemes figyelembe venni, hogy az SMR piac felélénkülésének az egyik nagyon fontos hajtóereje éppen az Egyesült Államokban az volt az elmúlt hónapokban, hogy a nagy technológiai cégek, amelyek szerverparkok működtetéséhez és a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverparkok működtetéséhez igényelnek nagy mennyiségű villamos energiát, tehát hogy ezek a cégek fektetnek be ezen a piacon, mert hogy hogy hát karbonsemlegesen kellene tudni működtetni ezeket a szerverparkokat, sok száz megawattos teljesítményigényel adott esetben egy adott telephelyen, és nem nagyon látszik más megoldás, mint a kis modulális reaktoroknak, illetve a nukleáris energiának az alkalmazása ezen a területen, hiszen nap vagy szélenergiával folyamatosan, stabilan nem lehet működtetni egy 0-24 órában működő szerverfarmot. Úgyhogy tulajdonképpen ez a két dolog, a technológiai szektor dekarbonizációja és az építési idő rövidítésével kapcsolatos igény az, ami leginkább mozgatja ezt a piacot, de azt is látni kell, hogy az SMR technológia abszolút szóba kerül a villamosenergia termelés mellett az ipari vagy lakossági hőellátás, illetve a hidrogén termelés tekintetében is, és a hálózati szolgáltatások, flexibilitási szolgáltatások, rendszerszabályozás, menetrendtartás szintén olyan területek, ahol ezek az új technológiák nagyon sokat segíthetnek a fejlett villamosenergia rendszerekben.
Magyarország hogy veheti ki a részét ezen iparág fejlődéséből? Mert hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem most alapította meg a mikrokis és moduláris reaktorok kompetencia központját. Ez azt is jelenteni, vagy azt is jelenthetni, hogy akár itt nálunk lehet a régióban az első ilyen, ha nem is kísérleti, de működő projekt?
Mi azt érzékeljük, hogy nagyon sok változás történik ezen a területen, ebben a tekintetben, ezen a piacon, és úgy gondoltuk, hogy az ezzel kapcsolatos ismeretek összegyűjtése és projektek célzott megvalósítása nagyban segítheti az ipari szereplőket ilyen projekt megvalósításban, ezért hoztuk létre ezt a kompetencia központot. Magyarországnak egyébként nagyon sok tapasztalata van a reaktorok biztonságos működtetése területén, és bizony ez az üzemeltetési, engedélyezési tapasztalat, ez rettentően fontos ezen a területen is. Tehát abban szeretnénk segíteni az ipari szereplőknek, legyenek azok autógyárak, akkumulátorgyárak, más ipari üzemek, vagy adott esetben csak távfőszolgáltatók, hogy a rendelkezésre álló technológiáknak az előnyeit, hátrányait, gazdasági, műszaki megvalósíthatóságukat a lehető legjobban át tudják tekinteni, és hogy segítsük ezt a piacot fejlődni, mert meggyőződésünk, hogy nagy szerepet fognak játszani a következő években, évtizedekben ezek a reaktorok az energiaellátásunkban.
Kik vehetnek majd részt a kompetencia központ munkájában? Doktoranduszok, vagy akár már a hallgatók, esetleg ez egy mondjuk így különálló központ intézet lesz a BMM belül?
Nem, ez nem egy különálló intézet. Hát most is működik egy kis reaktor a Műegyetemen, az az oktatóreaktor, és tulajdonképpen az oktatóreaktort működtető nukleáris technikai intézethez tartozik ez a kompetencia központ a természettudományi karon belül, és abszolút nyitott a kompetencia központ a hallgatók irányába. Projekt alapú oktatást viszünk most már hosszabb ideje, bevonjuk a hallgatókat, legyenek BSc, MSc, vagy adott esetben akár PhD hallgatók, bevonjuk ezeket a hallgatókat a különböző projektek megvalósításába, úgyhogy a hallgatók a kompetencia központban felgyülemlett tudáshoz és a kompetencia központhoz kapcsolódó projektekhez is fognak tudni csatlakozni, úgyhogy bízunk abban, hogy ez egy olyan kiinduló pont lesz, ami a technológia magyarországi fejlődéséhez és elterjesztéséhez nagy mértékben hozzá fog tudni járulni a fiatalokon keresztül is.
Aszódi Attila egyetemi tanárt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Továbbra sem tudható biztosan, hogy mi okozta április végén Spanyolország és Portugália történetének eddigi legnagyobb áramkimaradását, amiben nagyjából 60 millió ember maradt szolgáltatás nélkül. Korcsonya Zoltán az eddigi teóriákról kérdezte Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét.
Talán érdemes ketté választani a problémakört. Az egyik rész az a kérdés, hogy mi volt az a sok hatás, ami a közvetlen kiváltó oka volt az áramszünetnek. Erre hivatalos válasz még nincs. Három olyan elmélet volt, amivel magyarázták magát a sok hatást. Kezdetben egy kibertámadásra gyanakodtak, de ezt elsőként kizárták. Utána körülbelül egy napig élt az az elmélet, hogy valamilyen rendkívüli időjárási anomália okozhatott problémát a hálózaton, de ezt a spanyol meteorológiai szolgálat múlt hét szerdán cáfolta, és azóta, amit lehet tudni különböző közleményekből, hivatalos megszólalásokból, hogy vélhetően Dél-Spanyolországban kapacitás kiesés, termelő kapacitások kiesése volt az, ami a közvetlen kiváltó okot jelentett. A másik kérdéskör, hogy mi az oka annak, hogy egy ilyen sok hatás ennyire széleskörű problémát okozhatott az európai piacon és az ibériai félszigeten. Erre vonatkozóan pedig a szakmai álláspontok úgy tűnik, hogy egy irányba mutatnak. Elsősorban a spanyol rendszerben magas időjárás függő megújuló arányjal, megújuló termelő arányjal magyarázzák azt, hogy a hálózat egészének rugalmassága alacsony volt, és ez a közvetlen kiváltó ok, legyen az bármi is, ilyen nagy problémát tudott okozni.
A híreket olvasva találkozhattunk hát egy úgymond szakszóval, ez a gördülő áramszünet. Most voltak éppen erről lehetett szó, tehát ilyen nagy területre kiterjedő és dominószerű ellátási zavarról?
Ez a gördülő áramszünet, ez pedig abból következik, hogy az Európai Unió villamosenergia rendszere az erősen integrált, a tagállami hálózatok szorosan összekapcsolódnak, és amikor az egyik országban van egy probléma, hogyha az egy nagy probléma, akkor az átterjed más országokra is, és így lehetett az is, hogy Portugáliában talán még nagyobb problémát okozott maga az áramszünet, mint a probléma gócnak tekinthető Spanyolországban. Portugália nagyon nagy mennyiségű villamos energiát importál az időszakok többségében Spanyolországból, sőt, még Dél-Franciaországban is egy rövid ideig átterjedt az áramszünet, bár múlt héten, amikor az áramszünet napján hétfőn délután már Franciaország exportált villamos energiát Spanyolországba. Ez az eset, ez számos olyan kérdést az asztalra tesz, ami eddig talán csak a szűk értelemben vett szakmát foglalkoztatta. Az egyik a korábban említett magas időjárás függő megújuló arány, ami rámutatott arra, hogy ha nagyon gyorsan szeretné az Európai Unió zöldíteni a villamosenergia rendszerét és a lehető legmagasabb időjárás függő megújuló arány biztosítani, annak bizony lesznek ellátásbiztonsági problémái abban az esetben, hogyha nem ügyel arra, hogy kellő mennyiségű rugalmas kapacitást építsen be mellé, és a másik kérdéskör az pedig valóban az, hogy ez a szoros integráció, ez inkább előnyös vagy inkább hátrányos a tagállamok szempontjából. Ebben a konkrét esetben is, ahogy a probléma kibontakozott, úgy a szomszédos országoknak ez egy problémát okozott, de azután az integráció miatt Franciaország részben képes volt segíteni a spanyol rendszert, de az minden esetre látható, hogy Portugália azóta lezárta a villamosenergia kereskedelem szempontjából a határait, és a jelenlegi hivatalos nyilatkozatok szerint egészen addig, amíg nem derül ki, hogy pontosan mi okozta a problémát, és nincs megnyugtató válasz arra, hogy ilyen legközelebb nem lehet, addig így is fog tenni a portugál rendszer irányító.
Ön is említette, hogy tartanak még a vizsgálatok az okok feltérképezésére, de az érdekes, hogy a szakemberek mellett a politika is bekapcsolódott itt a vitába. A spanyol jobboldal leginkább a nap és a szélerőművek terjedését bírálja, és a nukleáris energiát hiányolja. A baloldal szerint viszont nem a megújulók a hibások, és az atom se megoldás. Tehát lehet ebből egy ilyen politikai mezőt is érintő vita majd?
Olyannyira, hogy a spanyol környezetvédelmi miniszter asszony nyilvánosan elmondta, hogy senki nem merje bírálni a magas megújuló arányt. Én ezt egy nagyon káros folyamatnak tartom. Azt talán érdemes hozzátenni, hogy részben a problémáért is az felelős, hogy az Európai Unióban az energiaszektor egyre jobban átpolitizálódik. Önmagában az a célkitűzés, hogy a közösség építse le a hagyományos, szabályozható erőművi, még működőképes erőművi kapacitásait, és azt a lehető leggyorsabban időjárás függő megújulókkal pótolja, szakmai érvekkel nehezen indokolható, ezek politikai célkitűzések, és most ennek láttuk, ennek tapasztalhattuk meg egy árny oldalát. Én azt gondolom, hogy ez egy káros folyamat, hogy egyre inkább ennyire átpolitizálódik az energetika, mert itt vannak olyan műszaki, gazdasági korlátok, követelmények, amiket be kell tartani annak érdekében, hogy a szektor képes legyen biztosítani az energiaigények zavartalan ellátását, és senki sem az időjárás függő megújulókat támadja, mint technológiát a szakma részéről, pusztán arra világítottak rá nagyon sokan a nemzetközi térben, hogy az az erőltetett menet az átállásban, amit a politika rákényszerít számos tagállamban a szakmára, és az Európai Unió központi intézményrendszerének is bizonyos irányelvei, szabályai, az túlzás és annak nagyon súlyos gazdasági és ellátásbiztonsági kárai lehetnek. Nincsenek jó és rossz technológiák, csak technológiák vannak, és ezeknek a technológiáknak a mixéből kell kikeverni azt az energiapolitikai receptet, ami a lehető legbiztonságosabb, legolcsóbb és legkörnyezetbarátabb rendszereket képes biztosítani, és ebben ugyanúgy helye van az időjárás függő megújulóknak, mint az alaperőműveknek vagy a hagyományos szabályozható erőműveknek.
Nyilván mindez tanulsága lehet a mostani történéseknek, és nem csak Portugália és Spanyolország vonatkozásában, hanem talán széles körben is, de az is érdekes lehet még, hogy lehet bármit is tenni például a háztartások vagy az egyéni felhasználók szintjén, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló történetek.
Ezzel kapcsolatban korlátozott mozgásteret látok, tehát egy nagyon összetett rendszerről beszélünk, amit olyan emberek irányítanak, akik nagyon sok évet eltöltöttek azzal, hogy tapasztalatot szerezzenek hálózatirányításba. Amit föl lehet hozni, az az, hogyha a háztartások külön-külön növelik mondjuk az energiahatékonyságukat, vagy autonóm rendszereket építenek föl, akár mondjuk napelemes rendszereket, tárolóval együtt, tehát rugalmassági kapacitásokat is mellé teszik, az a rendszer egészének a rugalmasságát növelheti, de azért még Európa szerte az energia szektor, az energiatermelés az nagyobb részt centralizáltan működik, a napelemes termelésnek is a nagyobb része nagy naperőművekben történik. Egyébként a hírek szerint a spanyol áramszünet közvetlen kiváltókát is néhány ilyen nagy naperőmű kiesése okozhatta. Tehát csak azt szeretném ezzel mondani, hogy az egyének szintjén a megelőzés az egyelőre korlátozottan képzelhető el. Itt talán amiről inkább érdemes beszélni az az, hogy egy ilyen esetben ne pánikoljanak, vagy a lehető legkevésbé pánikoljon a lakosság. Egyébként a szakmai vélemények abban az irányba mutatnak, hogy a spanyolok, a portugálok, amikor már megtörtént a baj, illetve részben a franciák, akkor profin kezelték a helyzetet. Azok a protokollok, amik egy ilyen havária helyzetre követendőek, azok belettek tartva.
Hortai Olivérta, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!